ez legyen felül így, így tenne.
Nem akarok szóval?
Be, tehetsz, mert meg így, ez legyen felül.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem, vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban,
és együtt vagy népeddel. Légy velünk, és terjeszd ki kegyelmedet az imádságnak erre a házára is, hogy aki segítségül hívja nevedet ezen a helyen, megérezze irgalmadat és segítségedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké.
Amen. Ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg a templom szentelési hálaadó istentisztelet evangéliumi kijelölt igeszakaszát, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti szent evangélium 19. részében, az első 10 versben a következő képen. Ezután Jerikóba ért Jézus, és áthaladt rajta. És íme élt ott egy Zákeus nevű gazdag férfi, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, fölnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell maradnom. Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta őt. Akik ezt látták, zúgolódtak, és így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak: íme vagyonom felét, Uram, a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, visszaadom neki a négyszeresét. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet.
Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennyben és földben teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolba, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Életben, hiszen az egyetemes Atya Szentek háza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjtsd össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! Isten tiszteletünk liturgiájában a nap imádsága egyebek mellett a következő mondatot tartalmazza: Szent az a hely, ahol megszólalsz és együtt vagy népeddel. Légy velünk és terjeszd ki kegyelmedet az imádságnak erre a házára. Milyen jó, hogy nem csak beszélünk arról, hogy az imádság házában vagyunk, hanem egyúttal imádkozunk is. imádkozva juttatjuk kifejezésre azt a bizonyosságunkat, hogy az imádságnak ebben a házában lehetünk. És a mai ünnepünk igéje a 106. Zsoltárnak, ez a felolvasott, elhangzott verse, ugyancsak egy imádság része. Ahogyan a Zsoltárok könyve is imádságos könyv, gazdag lehetőséget kínál arra, hogy együtt imádkozzunk évszázadok, évezredek örökségeként azokkal, akik korábban is, mielőttünk nemzedékek láncolatán keresztül imádságban szólították meg az Úristen. És ezek az imádságok megelevenedhetnek, és a mieink, a mi sajátjaink is lehetnek. Az imádságnak ebben a házában vagyunk, hálát adunk azért, hogy 60 esztendőn keresztül nem csak az ige hirdetkedett itt, hanem imádkozhatott is Isten néve. És ezért a felolvasott, választott Zsoltárvers nyomán erről szeretnék együtt gondolkodni a testvérekkel, ezt szeretném meghirdetni nektek, hogy mit is jelent az, hogy az imádság házában vagyunk. Úgy szoktuk tanítani a teológián, de talán hittanosok körében is, hogy négy formáját ismerjük az imádságnak: a kérő, a bűnbánó, a hálaadó és az Isten dicsőítő imádságot. Természetesen lehetnek ennek különböző változatai, de mégis ez a négy alaptípus, amely mind-mind értéket hordoz, amely mintha különböző hangszereket szólaltathatnánk meg, de ugyanúgy azt a harmóniát jelenti, amelyre törekszünk, az Istennel való harmóniát. Az első a kérő imádság, és ebben a Zsoltár versben rögtön az elején megszólal már ez a kérés, ahogyan hallottuk is: segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze a népek közül. A kérő imádság, amely a zsoltáros ajtár fakad, ellentétben azzal az egyébként jó szándékú költői formával, amelyet egy 20. századi költő, Nagy László így ír: nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Lehet, hogy egy költő megengedheti magának ezt a szabadságot. De mi, keresztjén emberként, Istenhez tartozó emberként meg kell, hogy tanuljuk azt, hogy nem lehetünk olyan mélységes helyzetben, hogy a kérés a szégyen legyen. És nem engedhetjük meg magunknak Istennel szemben azt, hogy ő adjon nekünk úgy is, ha nem kérünk. Persze, hogy ad sokszor, kéréseink fölött is, és sokszor máshogy teljesíti kéréseinket, mint ahogyan mi azt megfogalmaznánk. De ő mégis azt akarja, hogy mi elmondjuk azt, amire szükségünk van, hogy mint egy gyermek, aki oda viszi a szülőhez a fájdalmát, és rámutat arra a testrészére, ami fáj, mi is Isten színe előtt megálljunk, és megfogalmazzuk a kérésünket. Jézus arra bíztat bennünket, hogy tudjunk kérni. Ahogyan a hónap igéjében is mondja, hogy keressetek és találtok, kérjetek és aratik, zörgessetek és megnyittatik. Jézus így bátorít minket az imádságra, hogy ne legyen nekünk szégyen a kérés. Egy alkalommal, amikor egy beteg állt meg Jézus előtt, akkor Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz, hogy cselekedjen veled? És mit mond a beteg? Azt, Uram, hogy lássak. Nyilván egy vak azt akarja, hogy gyógyuljon meg, de Jézus szeretné, ha ezt ő meg is fogalmazná, kérés formájában kiönteni a szívét ő előtte: akarom, hogy gyógyíts meg. Szeretném, hogy gyógyíts meg. És Jézus megteszi a csodát. De ehhez meg kell fogalmazni ennek az embernek a saját esendőségét, a gyengeségét. Segíts meg minket, így kezdődik ez a Zsoltár. Sokszor a magyar parasztembernek is talán így kezdődik még ma is egy munkanapja: Uram, segíts! És így megy ki a mezőre, így megy ki szántóvető munkáját elkezdeni. Ez szép, talán értékes hagyomány, de meg is üresedhet ez a forma. Ha csak azt mondjuk, hogy Urunk, segíts, de nem tudjuk pontosítani, hogy mit is kérünk tőle, és talán csak egy külső rutin, talán csak egy megszokás, talán már egy üresen koppanó mondat lesz ez, ha nem folytatjuk, hogy miben segíts, hogy mit kérek én tőled, hogy mi az, amit én rád bízok. Erdélyben van is egy ilyen település: Isten segíts. Nem tudom ennek a etimológiáját, nem tudom ennek a múltját, de valahol megfogalmazza azt az elnevezés is, hogy az ember várja Istentől a segítséget. És mégis azt mondom, hogy a kérésünk nem lehet ilyen általános, hanem az Úristen azt akarja, hogy mi megmerjük fogalmazni a kéréseinket, el tudjuk mondani nekik szóról szóra, mondatról mondatra azt, hogy mi fáj, és hol várjuk a gyógyulást, hogy miben tudjon segíteni. Mint az orvos is először, mielőtt gyógyítani, megkérdezi, hogy mi fáj. A kórisnél állapítja meg, a tüneteket szeretné megismerni, és azt nekünk kell elmondani. Hogy a deviza hitelesnél is meg kell tudni először, hogy mennyi a tartozás, hogyan lehet az, adná Isten, hogy lehessen átütemezni, hogyan lehet segíteni a bajba jutott embereknek. De ehhez nem elég azt mondani, hogy nekem segítsen valaki, engem húzzon ki valaki a bajban, bajból, hanem tudjuk elmondani a fontos helyzetet, hogy mi is a baj. Még inkább érvényes ez a bűnök hálójában vergődő embernek. Meg kell neveznie azt, hogy hol akadt, hol gabajodott bele ebbe a hálóba, hogy hogyan kéri a segítséget, hogy miben várja a segítséget. Ahogy a Péter is, amikor a tengeren jár, amíg Jézusra figyel, addig sikerült neki ez a csoda, de amikor a szelepre kezdett figyelni, akkor süllyedt. És Jézushoz kellett kiáltania, hogy Uram, segíts! És az nem egy általános kérés volt, hogy segíts valamiben, valamikor, majd, egyszer, hanem ott és akkor, abban a pillanatban volt szüksége a Jézusi segítségre, a karnyújtásra, az ő megragadására, az ő habokból való kimentésére. Ennyire konkrét a baj, és ennyire konkrét kell, hogy legyen a kérés, hogy ennyire konkrét legyen a segítség. Ugyanígy a tanítványok, amikor viharban voltak, és Jézus ott aludt a hajó mélyén, akkor kétségbe esve kiáltoztak, hogy jaj, nekünk elveszünk, és nem lett volna elég, ha Jézus akkor egy szándék nyilatkozatot fogalmaz meg, hogy hát majd valamikor talán elcsendesülnek a hullámok, majd valamikor talán kisüt a nap, majd valamikor talán újra csöndesen ringatózik ez a sajta, hanem ott és akkor voltak bajban. Ott és akkor kellett Jézushoz kiáltaniuk, hogy ott és akkor segíthessen Jézus. A segítség, azt gondolom, hogy újra és újra konkrét kell, hogy legyen. Nem csak egy általános jaj veszékelés. Egészen határozottan emlékszem, 5 éves voltam, amikor elkezdtem gondolkozni ezen a szón, hogy segítség. Talán valakinek a jaj kiáltását hallottam, hogy segítség, segítség. És azt fogalmazódott bennem meg, hogy visszaemlékszem erre határozottan, hogy mit is jelent ez a szó, hogy segíts ég, az égtől várjuk a segítséget. Etimológiailag nem így van, de azt gondolom, hogy mégis érthetjük így, hogy mi a mennyi urától várjuk a segítséget. Nem általában jajveszékelünk és kiáltozunk, hanem tudjuk, hogy kihez fordulunk. Úgy, ahogyan itt a zsoltáros is egyértelműen tudja, hogy az Isten kell megszólítania. 1956 tragédiája során, amikor a szovjet csapatok körülvették Budapestet, azon belül is a parlamentet, akkor hangzott el Nagy Imre miniszterelnök drámai szózata, annak a végén a jól ismert kéréssel, fohásszal, könyörgéssel, segítsetek, segítsetek. Ez valóban egy emberi könyörgés volt. Ez annak a megfogalmazása volt, hogy segítsenek a nagyhatalmak, segítsenek a politikusok, segítsen talán a nyugat, és emberileg érthető is. De mi elsősorban nem emberekhez fordulunk. Mi nem politikai hatalmakat szólítunk meg. Mi nem a nyugatnak, vagy a keletnek, vagy északnak, vagy a délnek a segítségét kérjük, hanem fölfelé tekintünk az Istenre. Őtőle kérjük a segítséget. Ez mindig konkrét kell, hogy legyen. Úgy, ahogyan talán nem is hangzik még a mai Isten tisztelet keretében, a kezdetekre való utalás jegyében, hogy amikor 1939. január 29-én a Dél-Szabolcsi Evangélikus Egyházközség megfogalmazta ünnepi közgyűlése keretében azt az álmát, hogy itt ezen a vidéken, Borbányán templom épüljön. Mit írtak? Szó szerint ez. Tudatában van annak, az egyházközség ünnepi közgyűlése, tudatában van annak, hogy a feladat, amelyre vállalkozik, erején felüli. Mert itt a legkiáltóbb a szegénység és ínség, De itt a legsürgősebb, a segítség. És hogyha mondjuk a Zsoltár vers, segíts minket, Urunk Istenünk. Ez egészen konkrét, mert itt a legnagyobb az ínség, és nem csak 1939-ben, hanem 2011-ben is elmondhatjuk, hogy nagy az ínség, de éppen ezért közel lehet a segítség. Mert tudjuk, hogy kit szólíthatunk meg, tudjuk, hogy kihez fohászkodhatunk így. Segíts minket, Urunk Istenünk! De ez a kérés folytatódik is a Zsoltár versben. Gyűjts össze minket a népek közül. Szórványban élő evangélikusoknak, szórványban élő keresztényeknek, éppen erre van szükségük, hogy összegyűjtsön minket az Úristen a népek közül. Hogy ne engedjen minket széthullani, eltávolodni egymástól, hanem gyűjtsön össze minket itt a templomban, gyűjtsön össze minket ima közössége, gyűjtse össze a gyermekeinket a tanításra, az Isten hitben való erősödésre. Isten hozza létre az ő gyülekezetét, a kiválasztottaknak és a elküldendőknek a közösségét. Mert így jön létre a gyülekezet, hogy Isten hív és Isten küld. Hívja magához az embereket, jöjjetek én hozzám, de aztán küldi is őket, hogy menjetek el innen szélesebb világra. És hogyha azt mondtam az elején, hogy a templom, az imádság háza, és valóban nekünk ma itt kell lennünk, akkor folytathatjuk azzal a Zákeus történettel, amelyet ma hallottunk az oltári igében, amelyben Jézus azt mondja, Zákeus, ma a te házadban kell lennem. Először az Isten házában kell lennünk, és hisszük, hogy itt van Jézus. De utána ő az, aki nekünk mondja, hogy a mi házunkban akar lenni, hogy elmenve innen a templomból, az otthonunkba menve, átéljük azt, hogy Jézus velünk van. Nem zártuk őt be a templomba, nem felejtettük őt a templomban, úgy, amit a 12 éves Jézus ott hagyták a szüleik, hanem Jézus ott van velünk az otthonunkban is. Így tudjunk újra és újra imádkozni a kérő imádság formájával. Gyűjts össze minket, légy velünk, segíts minket. És a Zsoltár vers folytatódik. Gyűjts össze minket, hogy hálát adhassunk szent nevednek. Ez a második formája az imádságnak, a hálaadó imádság. Nem öncélúan gyűlünk össze, nem úgy jövünk össze, mint bármilyen emberi egyesület, vagy klub, vagy szervezet, hanem úgy jövünk össze, hogy Isten színe előtt hálát adhatunk az ő jelenlétéért. És az imádságunk sem kérő imádság csupán, hanem hálaadó imádság is. Luther Márton is erre tanít minket, a reggeli imádságában és az esti imádságában. Mert mind a kettő így kezdődik, hálát adok neked, mennyei atyám, szeretett fiad a Jézus Krisztus által, hogy a mai napon minden bűntől is, Isteni tudja folytatást. De mondjuk ezt újra és újra, hogy hálát adok neked, mennyei atyám. A kérő imádságokban talán jók vagyunk. El tudjuk mondani, meg tudjuk fogalmazni a kéréseinket. De tudunk-e hálát adni? Úgy, ahogyan a történetben, a 10 leprás elbeszélésében, 9-en futnak boldogan, hogy meggyógyultak, de csak a 10. megy vissza, hogy hálát adjon Jézusnak. Hogy ezt tudja mondani, hogy köszönöm neked. És ez a 10. egy idegen, egy samáriai. Sokszor talán megszégyenítenek minket, hívő keresztényeket, az idegenek, mert ők jobban tudnak hálát adni. Mi sokszor csak kérünk, de ha Isten teljesíti kéréseinket, sokszor minden tervünkön és álmunkon fölül is, akkor már nem megyünk hozzá Jézus, nem megyünk vissza Jézushoz. És nem adunk hálát. 20 éve a rendszerváltozás forgatagában egy politikus azt mondta, a hála nem politikai kategória. Ez így is van. El kell fogadni. De azt nem tudjuk, nem fogadhatjuk el, hogy a hála az nem keresztény kategória. Igenis Jézus arra tanít minket, hogy tudjunk megköszönni ajándékokat, egymásnak is, és legfőképpen neki, megköszönni a kifejezni a hálát szavakkal, és kifejezni a hálát olykor szavak nélkül. Ahogyan sokszor beteg, fogyatékosok emberek annyira ki tudják fejezni a hálájukat, egy kézszorítással, egy öleléssel, szavak nélküli szeretettel. Isten iránt is kifejezhetjük így, olykor szóval, olykor szavak nélkül a mi hálánkat. Az úrvacsora is ilyen, hogy szavak nélkül élhetjük át, miközben a hálaadás kelyhét vesszük magunkhoz, élhetjük át azt az örömöt, hogy itt van az Isten, belealászkodik a mi bűnös életünkbe, és Jézus átjár minket testével és vérével. Ezért a hálaadás kelyhe legyen a szavak nélküli hálaadásé, hogy átéljük azt a csodát, hogy ő teljesíti kéréseinket, nem akkor és nem úgy, ahogyan kérjük, de úgy, hogy talán sokkal többet is ad, mint amit várnánk. Van egy szép életünk, soha én ezt nem tudom meghálálni Jézusom. Ez így igaz. Nem tudjuk soha meghálálni azt, amit ő tesz velünk. De ez nem jelenti azt, hogy ne kéne hálát adnunk, mert a kettő között különbség van. Meghálálni valamit, az egyfajta üzleti viszony feltételez. Ez az emberi magatartás. Kapok egy ajándékot, és én is adok azért, hogy nehogy szégyenben maradjak. Nehogy kevesebbnek bizonyuljak, mint ő. Meghívnak vendégségbe, utána én is visszahívom a másikat. A hálán jelenlét. Az emberi kapcsolatokban, az üzletben, a mindennapi érintkezésben ez talán helyén való is. De az Istennel való viszonyban tudatosítanunk kell, hogy meghálálni nem tudjuk soha. De hálát, köszönetet adni, azt igenis tudunk, igenis kell, mert a hálátadás, az az elhálaadás, az mindig az elfogadást jelenti. Ahogy az Adi a megrendítő versében mondja, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Szeretett testvéreim, így is kezdődik ez a zsoltár. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. A 60 esztendős templom az örökké megnyilvánuló isteni szeretetben simul bele. Ez lehet a mi hálaadásunk tárgya. Imádságunk tehát kérő imádság és hálaadó imádság is lehet. De említettem harmadiként, szeretett testvéreim, hogy van bűnvalló imádság is. Igénynek a 106. Zsoltár 47. versének szó szerint nincsen bűnvalló része, ugyanakkor, ha átolvassuk az egész Zsoltárt, és én biztatok mindenkit, hogy hazamenve, esti, csöndes bibliaolvasása során lapozza fel ezt a Zsoltárt, és meglátja, hogy ez egy bűnvalló imádság. Bár a címe is ez, Izrael bűnei a pusztában. Ilyen mondatokat fogunk olvasni majd. Védkeztünk őseinkkel együtt. Engedetlenek voltunk a Vörös-tengernél. Aztán értesülünk arról, hogy Isten csodálatosan megváltotta, megszabadította a népét. Visszaemlékezik a zsoltáros arra, hogy a Vörös-tengernél hogyan kellettek át száraz lábbal. De aztán megint a bűnbánat hangja fogalmazódik meg. De csak hamar elfeledkeztünk tetteiről. Bórjút készített a néped a Hórebnél, megfeledkeztek szabadító Istenükről. Az egész Zsoltár bűnvalló Zsoltár. Ezért az imádságunk is, a kérő imádság és a hálóidő imádság mellett mindig bűnbánó, bűnvalló imádság kell, hogy legyen. Mint ahogy a nők is visszaemlékeznek a zúgolódásra, és arra, hogy összekeveredtek a pogányokkal, és eltanulták tetteiket. Nekünk is újra és újra Isten színe előtt kell önvizsgálatot tartani. Nem zúgolódtunk sokszor Isten akaratával szemben. Nem keveredtünk össze sokszor a pogány népekkel, úgy, hogy mi tanultuk el az ő szokásaikat. És nem pedig hivatásunkat betöltve, mi akartuk őket tanítani. Hány és hány konott pogány jel van a mi vallásosságunkban. Valonaság. Isten akaratával való szembeszegülés, megtagadása annak, amire ő tanított minket. Nem mi tanítjuk a népeket, hanem engedjük, hogy a népek tanítsanak minket az istentelen, pogány, talán a korszellem szerinti, de Isten akaratával nem egyező hagyományaikkal. Beszennyezték magukat erkölcstelen tetteikkel. Ez a mondat is ott van ebben a Zsoltárban. Nekünk is így kell önvizsgálatot tartani, erkölcs cselekedeteinkkel nem szennyeztük el magunkat, nem szennyeztük el Krisztus egyházát. Ha őszintén azt mondjuk, hogy igen, akkor miután bűnbánatot tartottunk, letehetjük bűneink elé. Megmoshatjuk ruhánkat a bárány vérében. Igen, ez az úrvacsora csodája, hogy mi szennyesek vagyunk, de ő tiszta. Ez a megigazulás csodája, hogy ő Jézus Krisztus érdeméért fogad el minket, bár bűnök terhe alatt, bár szennyesen közeledünk hozzá, de ő megtisztít minket, és ebben segíthet, ha imádságunk nem csak kérő, nem csak hálaadó, hanem bűnvalló imádság is. Végül, szeretett testvéreim, ennek a zsoltárversnek a nyomán hadd beszéljek az imádságnak a negyedik formájáról, negyedik lehetőségéről. Talán ritkán, ha kelleténél ritkábban élünk ezzel, ez pedig az Isten dicsőítő imádság. Amikor már nem is kérünk, amikor talán nem is kell hálát adnunk, amikor nem a bűneink terhe alatt roskadozunk, hanem egyszerűen csak örülünk annak, hogy ott vagyunk Isten kegyelme alatt. Egyszerűen csak újjongunk annak, hogy ő szeret minket, hogy ő átölel minket, és itt van közöttünk, és a szívünkből föltör a hálának a szava, a szívünkből föltör az újjongó halleluja, és dicsérjük az Istent. Milyen jó, ha így tudunk imádkozni, magasztaljuk az Istent. Ebben a zsoltárban is így zárul ez a zsoltárvers mai igény, hogy dicsőítve magasztalhassunk téged. Dicsőítve magasztaljuk Isten az ő csodáiért, amit tett a borbányai gyülekezet életében, ahogyan adta ezt a templomot 60 évvel ezelőtt, ahogyan adott szolgálókat ebbe a templomba, nemzedékek láncolatán keresztül, ahogyan gondoskodott az ő népének a áldásairól, ahogyan elhívta az övéit újra és újra. Az imádság legszebb formája lehet ezért ez az Isten dicsőítés. Dicsérjétek az Urat! Isten tiszteletünkön, ahogyan a záró 106. Zsoltár záró verse is mondja, dicsőíthetjük őt. Áldotta az Úr Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Az egész nép mondja, ámen, dicsérjétek az Urat. Nem én mondom, nem 2011-ben mondjuk, hanem Isten megszentelt embere, a Zsoltár szerzője, a Szent Lélektől ihletett ember mondja ezt. Dicsérjétek az Urat, és az egész nép mondja rá, ámen, dicsérjétek az Urat. Szeretett testvéreim, az imádság négy formája. Ma is itt van lehetőségként, óriási kincsként a mi életünkben. Egyéni imádságban, vagy közös imádságban, templomi, iskolai, vagy otthoni imádságban éljünk mind a négy lehetőséggel, és legyen ez a mai Isten tisztelet erre tanítás, hogy tudjunk kérni, tudjunk hálát adni, tudjunk bűnvallást tenni, és tudjunk Isten dicsőíteni. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy imádságban szólíthatunk meg téged, hiszen ez a legszemélyesebb, legbensőségesebb esélyünk, hogy tudjuk, hogy te szerető atyánk vagy, akihez gyermekként, esendő, cseppőbotló, sokszor fájdalmakat hordozó gyermekként odafordulhatunk. Tudjuk, hogy meghallgatod szavunkat. Tudjuk, hogy te készen állsz a segítésre. Add, hogy ebben az imádságban átéljük azt a csodát, hogy te velünk maradsz, nem csak itt a templomban, a te 60 éves hajlékodban, hanem hétköznapjainkban, otthoni környezetünkben, munkánkban, hivatásunkban is. Így áld meg minket, a te népedet, hogy téged atyaként megszólító, és neked gyermeki szívvel hálát adó kapcsolatban maradjunk mindig vele. Amen.
Yeah.
rádiói gyülekezet és kedves vendégeink, az Isten tiszteleti rendünkben ilyenkor a hirdetések szoktak következni. Most a megemlékezés következik, nem tartunk külön közgyűlést, hanem először is szeretnénk köszönteni mindazokat, akik valamiképpen meghallották, megtudták a hívást, és itt vannak. Külön örömünk, hogy Fabinyi Tamás püspök úr vállalta az ige szolgálatot közöttünk, a sok feladat a közepette, hiszen ma is lesz még Nyíregyházán másik szolgálata, délután 3:30-tól az Evangélikus Kossuth Gimnázium tanírnyitóján, holnap Szentendrén evangélikus óvodaavatása. A többit én nem tudom, és neki is sokszor meg kell nézni a jegyzeteik bizonyára, hogy mi következik. Nem is akarom hosszúra nyújtani a köszöntéseket. Örülünk közelieknek és távoliaknak, a helybeli gyülekezet tagjainak, a finn vendégeknek, akik most Kajániból itt vannak, a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség vendégeiként és a mostani alkalmunkon is részt vesznek. A gyülekezetben több alkalommal régebben vagy újabban szolgál lelkészeket is köszöntöm, református lelkész testvért is közöttünk Nagykállóból, másokat is, akik más felekezetűek vagy egyszerűen érdeklődők és elfogadták a meghívásukat. Tényleg jó családiasan együtt lenni, és jó, ha az Isten népe úgy van együtt, hogy abból valami az Isten előtti hódolat, kérés, bűnvallás, hálaadás, dicsőítés megérintheti azokat is, akik még csak érdeklődéssel jöttek közé. Amikor megemlékezünk arról, hogy nem csupán emberek mit tettek itt, hanem Isten mit tett velünk, először hadd hangozzék föl egy olyan ének, ami ennek a templomnak az alapköve letételekor hangzott el. Két versszak fog elhangzani belőle. Dr. Viatoris József írta a verset, és megzenésítette Megyer Lajosné Vilmi néni annak idején. Most jelenlévő leányú Szitáné Megyer Márti fog két versszakot harmónium kísérettel elénekelni nékünk abból az énekről. Így következzék a történet is, de természetesen úgy, hogy megérkezzünk a máig. Jó az Úr, és kegyelme végtelen. Ezekkel az idézett szavakkal zárta Megyer Lajos, a gyülekezet idén 100 éve született egykori lelkésze, az 1951. szeptember 2-án tartott templomszentelési istentiszteleten ünnepi beszédét. Püspök úr idézte már azt a közgyűlési határozatot, amely 1939-ben a Dél-Szabolcsi Evangélikus Egyházközség első két parókus lelkészének a beiktatásakor fogalmazódott meg és határozták el. Nem idézem újra, de olyan megrendítő volt legalább ezt a részletet. Tudatában van annak a közgyűlés, hogy a feladat, amelyre vállalkozik, erején felőli, mert itt a legkiáltóbb a szegénység és inség, de itt a legsürgetőbb a segítség. A templom utáni vágynak korábbi nyomai is voltak. Ezt így idézi föl Megyer Lajos lelkész úr. néhai Adamovics Mihály napszámos presbiterünk már előbb félretette keresetének egy bizonyos százalékát, és mint az építendő templom alapot gyűjtögette éveken át. Példája nem maradt hatás nélkül a többi híveinkre sem. Úgyhogy csak a megindítás kellett, hiszen a talaj a szívek mélyén elő volt már készítve. És egyre újabb és újabb ösztönzéseket kapott a két másik templomépítés példáiból, itt az idézetet megszakítom kicsit, ugye a nyírszőlősi és a kálmánházi templomépítéséről volt szó. Az idézet folytatása. A templom utáni vágy túljutott a kis gyülekezet határain, és ennek egyik dokumentuma, néhai Möhesz Béla volt városi főjegyző telepadománya a második kapun. Borbányaiak értik, hogy hol volt az a rész. A hívek boldog örömmel vették az adományt, de már akkor felvetődött az a kívánság, hogy a templomot a Köves út mentén építsük meg. A mai telek elnyerésére híveink több ízben tettek is lépéseket. Komoly ígéreteket kaptak erre a mai telekre. Véglegesen azonban ezt a telket a földbirtokrendezés során 1949. márciusában kaptuk meg hivatalosan és okmányoltan az államtól. Eddig volt ez az idézet, több idézet is lesz még. 1940-ben a gyülekezet a geszterédi harmónium alap felhasználásával harmóniumot szerez be. 1942-ben pedig Sándi Gyula műegyetemi tanár elkészíti a három részből álló tervet. Itt fájdalommal kell megjegyeznem, hogy eredetileg nagyobb épületről volt szó. Hozzácsatlakozó és egybenyitható gyülekezeti teremmel és nagyobb toronnyal is. A gyülekezet beszerzi a követ és az építéshez szükséges meszek, még a háborús időkben. Adományokkal és megajánlásokkal annyira jutnak, hogy 1944-ben el akarják kezdeni az építkezést. Azonban közben jött a háború, majd az infláció. Annyit sikerült még elérni, hogy a templom alapból fát szerzett be a gyülekezet, amelyet nagy nehezen megmentve föl tudtak használni az építkezésnél és a kerítésnél. Ismét Megyer nagytiszteletű urat idézem. Már úgy látszott, hogy a régi terv örökre terv maradt. Isten kegyelme azonban másképpen határozott felőlünk. És amikor emberileg a legreménytelenebb volt a helyzet, akkor ajándékozott meg az Úr 22.000 forint államsegéllyel, amely azután lehetővé tette, hogy az 1948-as jubileumi esztendő a templomépítését felelevenítő elhatározását tettekre váltsa fel. Megint idézet nélkül folytatom. Az elnyert támogatás nyomán 1949. szeptember 11-én letehette dr. Bető Lajos püspök a templom alapkövét. Az alapkő letételi ünnepségről látunk több képet a két oldalt látható tablókon. Balcár István, nyíregyházi gyülekezeti felügyelő és építész adta a szakmunkásokat, a segédmunkát pedig a gyülekezet tagjai végezték. November 11-re elkészítették a falakat, a boltíveket, sőt felhelyezték a betonkoszorúkat is. Amikor ez a munka befejeződött, akkor anyagilag igyekeztek felkészülni a folytatáshoz. Kérő szóval fordultak az ország evangélikusaihoz is. Sokan adakoztak akkor erre a templomra, országszerte. Az adakozók listáján föllelhetők lelkészek, köztük Túróczi püspök úr is, és gyülekezetek, köztük például a kicsiny, templom nélküli Dánszent Miklósi filia is, akiknek majd csak 1965-ben sikerült engedélyt kapniuk, hogy megvehessenek egy vályokból épült lakóházat, és imaházzá alakíthassák. A munkát 1950 őszén folytatni tudták. A templomra ekkor tette föl a tetőt Jakab Mennyhért ácsmester és Dinnyés István palafedőmester a palát. A bádogos munkálatokat Barcsik János végezte, a tűzfalakat Raskó János, a külső fugázásokat pedig Henzsel Mihály készítette el. Ez a szakasz December 22-én ért véget, tehát már 1950-ben járunk. Megint Megyer Lajost idézem. A téli időt híveink önmagunk végiggyűjtésére használták fel. Példájukat követték a nyíregyházi hívek, a közösség tagjai, akik nem csak lelki, de igen jelentős anyagi segítséget is nyújtottak a templom építésünknek. Támogatásukkal párhuzamosan bekapcsolódott az áldozatvállalásba Dél-Szabolcsi Egyházközségünk valamennyi gyülekezete. Isten olyan gazdagon áldotta meg ezeket az önkéntes adakozásokat, hogy megkezdhettük az építkezés harmadik szakaszát, ezért tudnélik 1951. március 20-án. A munkálatokat mindig úgy adtuk ki, és akkor, amikor már megvolt rájuk a fedezet. Így ebben az esztendőben készült el a mennyezet, a belső vakolás, torony, padozat, festés, belső berendezés, stb. A kőműves munkálatok végzői Répánszki András és Henzsel Mihály voltak. Festőmunkát Lehocki János végezte. A freskót Zalai Szalai Pál festőművész tanár festette. A lakatos munkálatok elkészítője Gutyán Lajos volt, míg az asztalos munkálatok vezetője Rabén András. Dolgozott itt mindenki, férfi, nő, ifjú, öreg egyformán. Nevük Isten előtt mind nyilván van. Én nem is akarok itt senkit kiemelni. Egyet meg kell említenem, Margócsi Emil felügyelőnket, akit az Úr adott mellé szívével, szolgálatával együtt. Istennek legyen érte, de valamennyi névtelen, de szívével, munkás két kezével dolgozó testvérünkért. Hála és magasztalás. Megint idézet nélkül, a mai lelkész utód pedig hadd említse meg, a kétkezi, kiváltképpen a kőműves munkákból rendkívüli módon kivette a részét Megyer Lajos bácsi is. Ismét az ő mondatai következzenek. Istennek sok áldott eszköze volt itt, akiket az építés érdekében mozgosított. Így gondolni lehet és kell püspök úrunkra, a református testvérekre, és sok más névtelen támogatóra és segítőre, adakozóra, akiket az Úr híveink mellett áldott eszközökül használ fel arra, hogy a belső berendezés mellett a kerítés elkészítésének nagy munkájába is belefoghattunk. A kerítés elkészítését Krajec András hittestvérünk végezte. Nagy segítséget nyújtottak az önkéntes munkavállalkozások, amelynek során Ferenci Mihály mérnök, Fazekas László, Sándi Gyula tanár, Kovács András villanyszerelő, nyíregyházi közösségek tagjai állnak előttünk. Idézet nélkül folytatom megint. A templom szentelés ünnepén az augusztus 31-i állapot szerint összesen 104.225 forint 90 fillér bevételről és 100.789 forint 68 fillér kiadásról számolhatott be a templomépítő lelki pásztor. És így zárult a beszámoló. Isten nagy dolgot tett velünk, és ezért örvendezünk, és áldjuk az ő nevét, mert jó az Úr, és kegyelme végtelen. Azóta 60 év telt el. Sok templomépítő kéz elporlatt már. Zészalai Pál freskói helyett is más falfestmény látható az 1990-es évek közepétől az oltárnál. Az illetékes parókus lelkészek tudomásom szerint sorban a következők voltak. Megyer Lajos, Benkóczi Dániel, Endrefi Zoltán, Magyar László, Stankó Gyöngyi, Barta István. Hétről hétre összejövünk Isten igéjéért ebben a templomban, most is. Magam 2001. november 4-től járok ide. De az első igehirdetői szolgálatom milyen különösek Isten útjai, még 1975. július 27-én volt itt, amikor két hétig teológus hallgatóként az élünkben töltöttem a diakóniai gyakorlatomat. A hetenkénti templomi istentiszteletek mellett melyekre orosról és örökös földről, sőt a város más területeiről is járnak néhányan. 2001. november 22-e óta házi bibliaórákat is tartunk, Borbányán, illetve a város más részein. Az évenkénti adventi evangelizációra pedig a nagykállói testvéreink is jönni szoktak. Szükséges lenne viszont éppen a borbányaiak szélesebb körű bekapcsolódása, nem egyszerűen a gyülekezeti életbe, hanem az Úr Jézussal való közösségbe. És a gyermekmisszió, illetve az óvodai és iskolai hitoktatás gyülekezeti kapcsolatának megerősítése. Ez a családokon áll. Hadd említsem meg, hogy templomunkat a református testvérek is használják, mi pedig Nagykállóban és Nyírbátorban tarthatjuk Isten tiszteleteinket, a református templomokban, imatermekben. A nyár folyamán sok évi adománygyűjtés, összgyülekezeti és püspöki segítség révén elkészült a templomtelep körül az új kerítés. Jelentős részben megtörténtek a templomon, illetve a tornyán elvégzendő javítások. A toronyra új kereszt és a tetőre 60 év után ereszcsatorna is került. Most itt lehetünk a hálaadó Isten tiszteleten. Hallhattuk dr. Fabinyi Tamás püspökünk ige szolgálatát. A meghívóra jegyzett ige legyen személyes és közösségi imádságunká. Ehhez biztatásul hadd elevenítsen föl egy régi emlékemet. 30 éve, 1981 nyarán, 3 héttel a nyáregyházi beiktatásom után harang és harangláb szentelésre készültünk Dánszent Miklóson, és a meghívóra ugyanezt az igét írtam akkor. Ahhoz azonban, hogy a meghívót stencilezve sokszorosítatni tudjuk 50 példányban a püspöki hivatalban, engedélyeztetni kellett a szövegét a Pest megyei egyházügyi titkárnál. És a titkár úr kifogásolta az egyházi meghívón az igét. Nem is tudom, hogyan vitt át az Úr ezen a félelmetes beszélgetésen. És végül mégis maradhatott a szövegben ez a bibliai vers. Hála Istennek, hogy azok az idők elmúltak. A tanulságaikat és az elődök küzdelmét azonban ne feledjük. Ma sokkal összetettebb kísértések fenyegetnek minket. A lelki és erkölcsi zűrzavar közepette. Annál inkább vegyük szívünkre az Úr Jézus szavát. Álhatatosságotokkal nyeritek meg majd a lelketeket. És kérjük, segíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Most megint énekben hangol szék Isten magasztalása. A Jávori család énekel.
Mind adjon hálát Istennek,
dicsérjük őt.
hétmegye. És most kérem a finn testvérek képviselői, hogy mondják el igei köszöntésüket.
Pakka, ystävät Jeesuksessa Kristuksessa.
Szeretett testvéreim Jézus Krisztusban.
Tuon teille terveisiä Suomesta, Kajaanista, jossa teitä muistetaan hyvin lämpimästi.
Kajaaniból, Finnországból, testvérgyülekezetekből hozom az üdvözletünket, ahol szeretettel gondolnak rátok.
Ja tänään me kiitämme Jumalaa siitä, että me saamme olla teidän vierainanne tänään juhlaviikon loppuna.
És köszönjük Istennek, hogy meghívtatok titeket magatokhoz erre az ünnepi hétvégére.
Meitä kajaanilaisia ovat puhutelleet käyntikohteemme. Elinkoti, Oltalonkoti ja Emmauskoti.
Meglátogattuk a ti Élim otthonatokat, Emmaus otthonatokat és az Oltalom otthonatokat is.
Miten kaunista ja puhuttelevaa arjen Jumalan palvelusta niissä taloissa tehdäänkään.
Milyen szép és leírhatatlan szolgálatot végeztek ezekben az otthonokban.
Jokapäiväisen elämän edellytyksistä pidetään huolta sairauden, vammaisuuden, monenlaisen syrjäytymisen ja vanhuuden kohdassa.
Jó látni, hogy a mindennapi életvitelükről gondoskodtok ezeknek a beteg, öreg és mindenféle nehézséggel küzdő embereknek.
Kaikissa näissä lämminhenkisissä kodeissa, missä kävimme, siellä katolla tai seinällä on risti, Kristuksen risti.
Az összes ilyen meleg szeretettől sugárzó otthonban a falakon láthattuk a keresztet, Jézusnak a keresztjét.
Myös tässä Borbanyán kirkossa on risti.
Ebben a borbányai templomban is látjuk a keresztet.
Kirkon tehtävä on aina julistaa armon ja rakkauden sanomaa.
A templomnak az a feladata, hogy a szeretet és a kegyelem szavait sugározza.
Me tarvitsemme kirkkoa, me tarvitsemme paikan, niin kuin piispa sanoi, sellaisen rukouksen paikan, jossa Jumala saa palvella meitä.
Szükségünk van ilyen helyekre, templomokra, és ahogy a püspök úr is mondta, az imádságnak a házaira, ahol Isten szólhat hozzánk.
Tämä Borbanyán kirkko on lahja teille nirkihaisille laisille, ja tämän, kun tämä kirkko viettää juhlapäivää, niin meillä on suuri kiitos Jumalaa kohtaan.
Ez a borbányai templom is ajándék nektek, nyíregyháziaknak, és amikor itt ünnepünk, akkor hálát adunk Istennek ezért.
Me toivomme, että Jumalan sanaa yhä edelleen julistetaan tässä kirkossa. Sitä viedään teidän lapsillenne ja teidän lasten lapsillenne.
Reméljük, hogy Istennek a szava hirdettetik itt ebben a templomban, és haza is viszitek ezt a gyermekeiteknek és az unokáitoknak.
Tässä rukouksen kodissa saamme olla Jumalan hoitavassa sylissä, ja siitä haluan lukea psalmista 84. Herra Sebaot, minun kuninkaani ja Jumalani, sinun alttarisi luota on varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa.
A 84. Zsoltárból szeretnék olvasni egy igét. Királyom és Istenem, a te oltárod az én által megtalált otthon, az én tisztulási helyem, ahol felnőhetek.
Szimatkon Jumala teitä kaikkia tässä kirkossa. Me haluamme antaa tähän Korbanian kirkkoon lahjaksi Kajaanin kirkon latvaristin. Se kertokoon siitä rakkaudesta ja yhteydestä Kristukseen, mutta rakkaudesta ja yhteydestä myös toinen toisiimme.
Kedves Korbanian gyülekezet, szeretnék átadni nektek Kajaanin gyülekezet ajándékát. Ez egy fakereszt, ami szimbolizálhatja a szeretetünket Isten felé, de egymás felé is.
Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Hurskainen ojentaa tämän ristin ja liinan toivottavasti alttarilla käytettäväksi Adami Laslolle.
Timo, a Kajaanin gyülekezet felügyelője szeretné átadni ezt a keresztet. Lelkész úrnak Adami Laslolle.
Onnea ja siunausta juhlivalle kirkolle ja teille sydämellisille ja lämminhenkisille ihmisille.
Isten áldja meg az ünneplő gyülekezetet.
Kiitos. Köszönöm.
Piispa Fabinille. Haluamme ojentaa tässä juhlassa Kainuun maakuntasukan, joka muistuttaa vaarojen maisemista, josta tulemme, ja haluamme kiittää, että saamme olla tässä yhteydessä teidän kanssanne.
Fabinyi püspökünknek szeretnénk átadni ezt a házi készítésű zoknit, ami arra helyre emlékezget minket, ahonnan jöztünk.
Mi itt nagyon melegen fogadhattuk a fintestvéreket, akik bent vagyunk a templomban, nekünk különösen is melegünk van, de az a jó, ha a szívünket is átmelegítheti Isten kegyelme. Ami a kinti levegőt illeti, azért fintestvéreinkre gondoltunk azzal is, hogy ők legalább egy kicsit hűsebb helyen legyenek ott a sátor alatt, és ott hallhatták tolmácsolva az Isten tisztelet eddigi részét is. Most azt szeretném, ha egy olyan éneket énekelnének el fiataljaink, ami finn nyelvből lett magyarra fordítva, jöjj az Úr, vár reád, jöjj a még ifjúval.
Thank you.
Isten boldoggá akar tenni Jézus Krisztus által. Őket is, mindnyájunkat. Köszönöm. Ezt az éneket egyébként először egy református gyülekezetben hallottam. Magyarra Hamar István református lelkipásztor fordította le. Nem is tudom, melyik ébredési mozgalomból származik ez az ének a finn egyházon belül. Hívogató ének. Fiataloknak, de időseknek is. Bencz úr László kerületi felügyelőnk szeretne még ebben a megemlékező részben szólni, hadd hívjam ide.
Szeretettel köszöntöm egyházkerületünk minden gyülekezete nevében a Borbál ünnepi gyülekezete. Sokszor elmondtam már, hogy én úgy érzem, és meg is vagyok győződő róla, hogy az Úristen engem a tenyerén hordoz. Hiszen van alkalmam elég sokszor elkísérni püspök urat, és hallgatni azokat a prédikációkat, amit ma is itt együtt közösen hallhattunk. Az imádságról például a mai nap folyamán. De ugyanígy hálát adok az Úristennek, hogy ilyen alkalmakon is részt vehetek, mint ez az ünnepi alkalom ma a templom szentelésnek a 60. évfordulóján. Mert ez igazából lelki erőt ad nekem is, és megerősíti a meggyőződésemet, hogy igen, ebben az egyházban érdemes szolgálni az Úristen dicsőségére. Mert bizony a hétköznapjainkban sok gonddal kell küzdenünk. Sok gonddal, anyagi gondokkal, szervezeti dolgokkal, törvénybetartással és egyebekkel. Ez nem mindig könnyű feladat. Ezek az alkalmak adnak erőt az embernek ahhoz, hogy ezeket a szolgálatokat is nyitott szívvel végezze. Egy kedves testvérem, amikor beléptünk ide a templomba, megkérdezte, hogy azt a kis könyvet elhoztam magammal. Természetesen elhoztam. Ez a templom 60 éves. Ez a kis könyv, kis biblia, amit mindig elhozok magammal, amikor püspök urat elkísérem, pár nap múlva 68 éves lesz, mert egy kolozsvári teológiai professzortól 68 évvel ezelőtt kaptam, amikor megszülettem. Ez a kis biblia 68 éves, de ami benne van több mint 2000 éves, és ez a templommal együtt, ez a kis biblia is hirdeti azt a Jézus Krisztust, akinek a nevében itt összejövünk minden vasárnap. És ez a kis biblia, és ez a templom nem csak erre a 2000 évvel ezelőttre emlékeztet, hanem az örökké valóságra is. Így, ilyen formában ad nekünk reménységet az Úristen, hogy lehet a számunkra örökké lett. Ebbe a kis bibliába két igét is most beírtam, és ezt szeretném a gyülekezet szívére helyezni. Az egy, mind a kettő összefügg egymással, az egyik Ézsaiás könyvéből való. Ézsaiás így kiáltott fel: Íme Isten az én szabadítom, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. És ugyanezt halljuk, ha olvashatjuk János evangéliumában is. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Hálaadás az Úristennek, hogy itt együtt ünnepelhetünk, minden baj és nehézség között is felépülhetett az a templom, minden baj és nehézség között is él ez a gyülekezet, szemmel látható, minden érzékkel tapasztalható, hogy ebben a gyülekezetben és lelkészében a Szentlélek munkálkodik, és ez látható a szemekből, ez olvasható ki a szívekből. Ezért kell hálát adni az Úristennek. És hogy mitől szabadít meg bennünket? A bűneinktől. Mint ahogy Püspök úr is a prédikációjában az imádságról beszélt, ahol a bűneink megvallása és a bocsánatkérés az egy fontos része az imádságnak és életünknek. Ugyanezt kell, hogy kísérjen bennünket minden egyes alkalommal. Amikor arra gondolunk, hogy az Úristen Jézus Krisztus által megszabadít bennünket a bűneinktől. Én kívánom, és kérem is az Úristen, hogy segítse továbbra is ezt a gyülekezetet, és éljen ez a gyülekezet olyan szép és testvéri módon, és épüljön szeretetben, mint ahogy eddig is tette. El is várom Istenünk.
El is várom Istenünk.
Köszönöm. Ez az egész gyülekezetnek szól.
Köszönöm, köszönöm. Meglepett az egyik testvérünk, amikor már indultunk volna be az istentiszteletre, hogy a helyi gyülekezet nevében szólni szeretne. Megadom a szót Marikának.
Tisztelt püspök úr, tisztelt ünneplő gyülekezet! A Borbányai gyülekezet nevében szeretettel megköszönjük áldozatos munkáját tisztelendő úrnak, kívánjuk, hogy nagyon sok évig munkálkodjon közöttünk előbb egészségbe. Fogadjuk tőlünk szeretettel ezt a szerintet ajándékot.
Tényleg meglepődtem. Köszönöm szépen családom nevében is. És a sok munkát is, amit együtt végezhettünk. Köszönjük szépen! Más is megszólított, és neki akkor azt mondtam, hogy nem, de azért hadd adjak szót Labos Alaci bácsinak, mert ha már mások szót kaptak, pont ő nem maradjon ki. És amit Isten a szívére helyezett, hadd mondja el.
Ünneplő gyülekezet 56 évvel ezelőtt a templom alig volt néhány éves, itt szolgáltam a gyülekezetbe, ebben a templomban. Aztán én segédlelkész voltam néhány hónapig a Dél-Szabolcsban, 59 őszén, addig, ameddig a hatását ugye el nem rendeződött, és nem tudtam menni Sopronba, ahol a püspök úr kihelyezett engem annak idején. Tehát 56 évvel ezelőtt elsőéves teológus voltam, amikor a nyári szünetben, de a nyári szünetekben továbbra is besegítettem Megyelvai bácsinak, hogy ők nyáron el tudjanak menni szabadságra. Mind a két gyülekezet Kapálmaházba is, meg ebbe is. Azóta sok év eltelt, Ruta mindig a szolgált időm alatt itt vezetett el, hol autóbusszal, vagy személyautóval, de mindig megdobbant a szívem, amikor az országúton elsuhantam és a templomot láttam. Hiszen az elindulásnak egy ideje volt ez a számomra. Sőt, a gyermekeimnek, unokáimnak is büszkén mutattam, hogy na, apátok, nagyapátok itt prédikált ebbe a templomba. Sőt, nem vagyok benne biztos, de elképzelhető az, hogy az én apám is szolgált itt annak idején, az 52-51 éves után, hát hiszen ő Nyíregyházán szolgált Gondolás Tamásról. Folyamatos az együtt lép, és változnak a szolgák, jönnek, mennek a szolgálattevők. A templom áll, és a kívánságom az, hogy hangozzék benne tovább is az Istennek az igéje. Mert Jézus Krisztus tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz, és ameddig az élő ige fog hangozni, állni fog a templom, benne békességre jutnak emberek, mi lenne más a kívánságunk. Hirdetni az élő igét, benne békességre jutni, bocsánatot nyerni, és az örök élet reménységében bízva tovább menni. Köszönöm, hogy elmondhattam ezt.
És Laci bácsinak azt is köszönhetjük, hogy időnként mostanában is fölkérhetjük őt helyettesítő szolgálatra ebben a templomban. A megemlékező és köszöntő részét az istentiszteletnek most lezárjuk. Az Úr Szent Vacsorájához készülhetünk, folytatva az istentiszteletet, mert Urunk asztala megterítve várja mindazokat, akik valódi bűnbánattal és hálás hittel Krisztus Urunk szent testét és vérét magukhoz venni szeretnék. Az Úr Vacsorához a 307-es énekkel fogunk készülni, a liturgiája a 11-es számunk. rend lesz. Az úrvacsora osztásról is hadd mondjam el előre, két részben van most a gyülekezet, de azért a nyitott ajtón keresztül összekötve egymással. Az úrvacsorai liturgiában Püspök úr mellett Stankó Gyöngyi Esperes asszony fog szolgálni, és majd amikor az úrvacsora osztás következik, mozgó úrvacsora lesz, azt fogjuk kérni, hogy akik itt bent a templomban jönnek, először a tőlem bal kézre lévő, a harmónium felőli padsorokból sorjában jöjjenek, és aztán mehetnek helyre a fal irányában, a harmónium mögött, majd pedig az út felőli padsorokból jöjjenek az úrvacsorához középen, tehát mindig középen, és majd az út felé, a fal mellett lehet helyre menni. Itt ennél az oltárnál Püspök úr és Tankó Gyöngyi Esperes fogja az úrvacsorát adni. Kovács László Attila igazgató lelkész úrral mi pedig kimegyünk majd, és akik a sátorban vannak, ők jöhetnek oda a lépcsőhöz, ahol a járda véget ér, és ott tudjuk szintén mozgó módon adni az úrvacsorát. Az Isten tiszteletet szeretett vendégség követi majd, azért is folyt itt már sok előkészület. A szeretett vendégség közben lehet egymással beszélgetni, meg ha valakinek van fontos mondani valója, az azt is jelezheti, hogy szeretne mikrofont kapni, és akkor a hangosításon keresztül még a szeretett vendégség közben meghallgathatjuk. A hírmondónak, a gyülekezeti újságnak a legfrissebb száma megérkezett, de a szerkesztők azt kérték tőlem, hogy csak az istentisztelet után osszuk majd ki, hogy addig ne bajoljon vele senki, majd el lehet olvasni kicsit rövidebb formában azt is, ami a megemlékezés volt ennek a templomnak az építés történetéről. A holnapi istentiszteleteket hirdetem még a körzetünkben, délelőtt reggel 8 órakor Nagykállóban, a református gyülekezeti teremben fogunk istentiszteletet tartani úrvacsorával, és délelőtt 9:30 pedig itt Borbányán ugyancsak úrvacsorával tartunk istentiszteletet. Most elcsendesedve az úrvacsorához készülünk, és talán az első versszakot jó lenne fönnállva énekelni a 307-es énekből, hogy kicsit mozogjunk is.
Thank you.
Mennyei Atyám, aki nem taszítod el a tékozló fiút, hanem magadhoz öleled. Kérünk, szállj meg minket, amikor bűneink terhével hozzád menekülünk, és mutasd meg kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne őj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig, azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztusunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola pedig ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsájtja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Mindezek után, akik úrvacsorát kívánnak enni, felállva feleljenek a gyónási kérdésekben. Az élő Isten szín előtt kérdezem mindenkitől személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak vallod-e?
Vallod.
Bánod-e igazán bűneidet?
Bánod.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál. Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel. Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszed-e.
Legyen nekünk, ami hitünk szerint. Ezzel a hittel, helyünkön állva maradva, könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Ne vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsáss meg bűneimet. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak: békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikéig megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek,
bűnbánó és Krisztusban reménykedő testvérek. Isten megbocsátotta a bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Adjunk hálát az Úrnak és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön küzdő egész anyaszentegyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újjongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent,
és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta és ezt mondta. Ígyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, míg el nem jön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.
Thank you.
ajándékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igében, amelyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint.
Amen. Jöjjetek immár, minden kész, járuljatok az Úr megterített asztalához itt a templomban és kint a sátornál.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk! Áldunk téged, mindenható Istenünk, ezért a helyért is, amelyen együtt lehetünk most, és hogy ez a hajlék igéd meghallásának és az imádságnak háza lehet évtizedek óta már. Áldunk az ünnepért, köszönjük mindazt, amit elvégezhettünk az elmúlt hetekben, hónapokban. Te töltsd be szíveinket szeretetednek, kegyelmednek világosságába. Áldunk téged azokért, akikre emlékezhetünk, és áldásul lehet számunkra az emlékezés. Áldunk azokért, akiket elénk állítasz, hogy közöttük szolgáljunk Jézus Krisztus nevében, bizonságtétellel és a szeretet cselekedeteivel. Könyörülj rajtunk, és bocsásd meg, amikor elmulasztottunk annyi alkalmat. Áldunk téged hosszú tűrő irgalmadért. Könyörgünk egyházunkért, az emberekért, közel, távol. Szabadíts meg még sokakat, és gyűjts össze a te néped körében, hogy hálát adhassunk neked, és dicsőítve magasztalhassunk téged. Áldunk Krisztus Urunk teste és vére közösségéért, és kérünk, őrizd meg bennünk ennek minden áldását, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzá, őszintén szeressük embertársainkat, és örvendező reménységgel várjuk visszatérő Urunkat, Jézust. Amen.
Testvéreim, menjetek el, és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Ti, akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel.
A befejező áldás előtt énekeljük el nemzeti imádságunkat a magyar himnusz. Világosítsa meg az ő szent arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát tereád, és adjon neked békességet.
Amen.